Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Az utakon nap mint nap döntéseket hozunk. Sokszor rutinból, sokszor figyelmetlenül, néha pedig végzetes következményekkel. Románia évek óta az Európai Unió egyik legrosszabb statisztikájával szerepel a közúti halálozások terén. 1 millió lakosra 77 halálos áldozat jut. Ezek nem puszta számok, hanem életek. Mégis a tragédiák nagyon gyorsan média zajjá válnak, miközben mi ugyanúgy beülünk az autóba másnap reggel. De vajon tényleg csak a felelőtlenség a probléma? Vagy az utak, az infrastruktúra, a járművek technológiája, sőt maga a közlekedési kultúránk is ugyanúgy része ennek a képletnek. A leggyakoribb baleseti okok makacsul ugyanazok. Gyalogos átkelők, gyorshajtás, elsőbségadás elmulasztása. De ezek valóban csak egyéni hibák, vagy rosszul belátható zebrák, hiányos útburkolati jelek és hibás úttervezés is szerepet játszik ebben. Léteznek olyan megoldások, amelyek pusztán jobb infrastruktúrával életeket menthetnének. Eközben egyre nagyobb szerepet kap a technológia is, az új autók kötelező vezetéstámogató rendszerekkel érkeznek, sávelhagyás figyelmeztetés, automatikus vészfékezés, fáradtságérzékelők és még sorolhatnám. Az Európai Unió szerint a balesetek 95%-ában jelen van az emberi mulasztás. De vajon a technika valóban képes kompenzálni az emberi hibákat, vagy épp ellenkezőleg elkényelmesít, hamis biztonságérzetet ad, és új típusú kockázatokat teremt? A mai naprakészben ezekre a kérdésekre keressük a választ, mert ha az okokat értjük, talán a következményeket is csökkenteni tudjuk. Sándor Gábor közlekedésbiztonsági szakember volt, szállításügyi államtitkár van itt velünk telefonos kapcsolatban. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, én is üdvözlöm a hallgatókat, és előre is megköszönöm a műsor követésére szánt idejüket. Valamiért a felvezetés vetületében azt érzem, hogy életbevágóan fontos kérdésekről fogunk eszmecserét tartani.
Így van, és kezdjük azzal a statisztikával, amit itt már említettem. Románia első helyen áll az Európai Unióban a közúti halálozás tekintetében, azaz 1 millió lakosra 77 közúti baleset jut, ami majdnem kétszerese az uniós átlagnak. A számok mögött ismétlem életek vannak, és ha valamelyik közel van hozzánk, akkor megérint, akkor gondolkodtat el igazán. De nem tart soká, a negatív rangsor ellenére ugyanúgy autózunk. De ugyanígy fedélzeti kamerák révén saját szemünkkel láthatunk súlyosabbnál súlyosabb baleseteket. Van-e mérhető hatása a médiában megjelenő baleseti híreknek a vezetési magatartásra? Lehet ezt mérni?
Igen, minden felmérés azt igazolja, hogy a médiában megjelenő baleseti híreknek van mérhető hatása. A gond csak az, hogy ez a hatás gyakran csak rövid távú, és csak szelektíven hat a vezetési magatartásra. Sajnos igazolnom kell azt a megalapítását, hogy a valódi áttörés nem a baleseti hírek révén következik be, hanem a személyes érintettség hozhat valódi áttörést, vagy a közvetlen rendőri jelenlét, vagy a közvetlen felügyelet fenyegetése. Ez az, ami a valódi áttörést hozza. Egyébként a tanulmányok szerint a baleseti híreknek vélhetően sokkoló hatása önmagában kevés. A kutatások szerint egy sokkoló hír egy rövid távú óvatosságot eredményezhet, ez vitathatatlan. Amit jelent az, hogy a sofőrök szabálykövető magatartása javul az adott útszakaszon vagy régióban, de csak ideiglenesen. Veszélyesebb viszont a hosszú távú kihatása ezeknek viszont, mert egyrészt megjelenik az optimista torzítás, azaz a velem ez nem történhet meg effektus, ugyanis alapvetően a média extrém esetekre összpontosít, és emiatt egy átlag sofőr felmentve érzi magát, és nem azonosul a veszélyforrással. Másrészt hosszú távon a jobból is megárt a sok veszélye is jelentkezik. azaz a várható érzéketlenné válás. Mit jelent ez, hogy a hírek folyamatos áradata úgynevezett hírfáradtságot eredményez, emiatt a befogadó inger küszöbe megemelkedik, ja, puszta statisztikák már nem váltanak ki viselkedésváltozást. Ahhoz, hogy a baleseti híreknek tartós hatása legyen, a vezetési magatartása elengedhetetlen, hogy ezek a félelemkeltő hírek kiegészüljenek legalább egy jövőbe mutató, illetve követendő megelőzést célzó megoldással, például kapcsolatba az övet, vezetés közben SMS-es, stb. Másrészt esetenként egy-egy célirányos ellenőrzési bejelentéssel, tehát úgynevezett trafipax, vagy forgalomfigyelő kamerák fenyegetésével kellene társítani, és akkor valószínű, hogy a hatás időtállóbb lenne.
Ezek a figyelmeztető táblák néha-néha szembe jönnek velünk, csak ez, amit ön említett, hogy hát én SMS-ezhetek, mert hogy én profi sofőr vagyok, velem nem is fordul elő, én csak egy rövid üzenetet írok, nem írok három mondatot, és még sorolhatnám, de hát erre még vissza fogunk térni. Maradjunk még egy kérdés erejéig a már említett statisztikánál. A 2015 és 2024 közötti időszakban a 18 és 24 év és a 25 és 44 év közötti korosztály körében a súlyos baleseteknek a száma az a felére csökkent, a könnyű baleseteké azonban folyamatosan növekedett, különösen a középkorú és az idősebb gépjárművezetők körében, sőt a 65 év feletti sofőrök esetében a nem halálos balesetek száma az elmúlt 10 évben megduplázódott. A 2015-ös 1611 esetről 24-re több mint 3600 esetre nőtt, és a 45 és 64 éves korosztályban is drasztikus a növekedés. Itt indokolt lenne életkorhoz kötni időszakos alkalmassági vagy továbbképzési vizsgákat?
Igen, hát az említett statisztikák igazolják azt, amit egy korábbi műsorban már taglaltunk, hogy ténylegesen végeztem egy személyes felmérést, ami a súlyos balesetek elemzését illeti, és ott egyértelműen rávilágítottunk arra, hogy jelen pillanatban Romániában a legveszélyesebb járművezetők az 55 és 65 év közötti járművezetők.
Pedig azt mondhatnánk, hogy nekik tapasztalatuk van. Ők azok, akik már akikben rengeteg kilométer van, óvatosabbak, jobban tudják, hogy mire képes az autójuk. Mégis akkor miért?
Igen, ez mindig az, viszont vegyünk figyelembe még legalább két jelenséget. Az első az arról szól, hogy a sofőrök gyakran nem veszik észre saját képességeik romlását időben. A második megállapítás, ami vitathatatlan és kimutatható, hogy a kor haladtával romlik a perifériás látás, nő a reakcióidő, csökken a kognitív rugalmasság, amit mind egy időszakos szűrés képes kimutatni. Utolsó sorban az is terítékre kerülhet, hogy az autóban kerülő új rendszerek kezelése és értelmezése egy célzó esetleg ajánlott ismeretfelújító vagy továbbképzést célzó eligazításoktól idegenkedünk, ahogy nem szeretünk tanulni. Nyilván, hogy a szakértők és a nemzetközi szervezetek egyhangulag az életkorhoz kötött felülvizsgálatát indokoltnak és hatékonynak találják, de a hangsúly e tekintetben a funkcionális alkalmasságokra szorítkozik, nem pedig a puszta életkoromban a hangsúly, ugyanis egyértelmű, hogy egy fit 70 éves járművezető biztonságosabban tud vezetni, mint egy fáradt 30 éves. Az Európai Unió most egységesíti ezeket a szabályokat az Eurovíziós stratégia keretében. Mi várható az, hogy 70 év felett 5 évente teljesítendő kötelező orvosi felülvizsgálatot vezetnek be. Nyilván, hogy a kezdeményezés érvelésében belefoglalták mindazt, amit erről említést tettünk eddig. Viszont egy dolgot meg kell érteni, hogy az időskori alkalmassági vizsgálatok célja soha nem lesz az, hogy a jogosítványt elvegyék, hanem csak az a megállapítás, hogy a sofőr rendelkezik-e abban a pillanatban, abban az életkorban a biztonságos vezetéshez szükséges minimális kognitív és fizikai kapacitással. A tervezett előírások szerint gyakorlatilag nincsen, mondhatni, vagy kevés újszerű vizsgálat kerül kiírásra, ami esetleg érdekes lehet az eddigi tapasztalatainkhoz képest, hogy nagyobb odafigyeléssel mérik az osztott figyelmet, a döntéshozatali sebességet, a rövidtávú memóriát, a reakcióidőt, vagy az érzelmi stabilitást, ezek amik újszerű referenciák az új előírások, legalábbis a tervbe vett előírások, a tárgyalt előírások szövegében.
A legfőbb okokra is kitérnek a statisztikák, gyalogos átkelők, az összes baleset 16%-a történik, így gyorshajtás 15%, elsőbbségadás elmulasztása 9,5%. Tudjuk azt, hogy kit kell nevelni? Most a gyalogos átkeléses baleseteknél talán nem mindig csak a sofőrt.
Ez valóban egy komplex téma, már beszéltünk róla. Itt most tágabb értelemben javasolom, hogy taglaljuk ezt a témát, ugyanis a kutatások szerint, aki gyerekkorában részesül strukturált közlekedési nevelésben, felnőttként 30-40%-kal kisebb eséllyel válik balesetokozójává. A szakértők egybehangzó véleménye egyértelmű, hogy a közlekedési nevelés nem lehet elég hamar elkezdeni. Ezt azzal támasztják alá például, hogy a közlekedési nevelés 3 és 6 éves kor között, tehát az óvodás korban a leghatékonyabb. Ebben az időszakban a gyerek agya a legfogékonyabb az alapvető minták rögzítésére, és ami a legfontosabb, hogy ekkor alakul ki, illetve alapozható tartósan a szabálykövetés belső igénye. Tehát az óvodás korban az utánzásos tanulásra építünk, igaz, hogy a gyerekek nem a szabályokat magolják, hanem a szülők példáját követik, vagy a nevelők példáját követik. Tehát játékos foglalkozásokkal ebben a korban rögzíthetők, csak ebben a korban rögzíthetők tartósan, például a jobbra-balra nézés, vagy a láthatóság fontossága. Ne felejtsük azt el, hogy óvodáskorban tanultuk meg azt is, hogy az ismerősöknek köszönni kell, és mai napig gyakoroljuk. Ha a gyerek fejlődését követjük, akkor kisiskoláskorban az önálló közlekedési válás fázisa a napi rendi pont idézőjelbe. Ilyenkor már értelmezni tudják az alapvető szabályokat. Ebben a korban a leghatékonyabb kezelni azt, amit elrontottunk eddig, mert eddig a kisiskoláskorig mit mondtunk nekik, hogy vigyázz magadra, fiam. Most azt kell megtanulják, hogy a közlekedésben egy minőségi váltás kell magukévá tegyenek, és a jelszó az, hogy vigyázzunk egymásra, nem hogy vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra, ahhoz, hogy kamaszkorban, tehát 12 év fölött elméletileg a kockázatvállalás kezelésére tanítsuk meg őket, illetve a fizikai határok megértésére, és így alakulhat ki időben egy olyan közlekedési kultúra, ami támogatja a felelős magatartást a járművezetésben. Mindenképp fontos volna elérni azt az egyéni vagy akár társadalmi igényességet, miszerint a szabálykövető magatartás nem elvárásként, vagy nem csak elvárásként, vagy nem szükségszerű kötelességként éljük meg, hanem eszközként, azaz belső igényként, és akkor gyakorlatilag elérjük azt a hangulatot, ami kellene jellemezze, vagy át kellene fütse a forgalmi viszonyunkat, hogy tulajdonképpen a közlekedés is csak egy játék, azzal a szigorral, amit ismerünk, illetve a szabálykövetés szigorával természetesen, vagy emellett tudjuk csak túlélni.
A lelki szemeim előtt látok legyintéseket, miszerint hát ez filozófálás, itt azért van annyi baleset Romániában, mert hogy az infrastruktúra az rossz, amint a felvezetőben is említettem, rosszul belátható zebrák, hiányos jelzések. András írja SMS-ben, hogy Csíkszeredában a nyugati bejárattól a Hargita utcában 30 kilométeres táblák vannak, mármint hogy 30 km per órával kell közlekedni, de nem tartják ezt be az emberek. Tehát, hogy ezzel van a probléma, nem azzal, hogy nem vagyunk elég figyelmesek. Nyilván a táblára figyelünk, de nem figyelünk oda magunkban, nem tartjuk be az előírásokat, ez már közelít az előbb elhangzottakhoz. Tehát mennyiben hibás az infrastruktúra? Jó helyen vannak a táblák, ki van jelölve megfelelően az, hogy veszélyes útkanyarulat következik. Írható ennek a számlájára a baleset?
Részlegesen adjunk igazat a hallgatónak. A szakértői elemzések szerint a balesetek körülbelül 10-15%-ában játszik közvetlen szerepet az infrastruktúra hibája. Az is igaz, hogy közvetett tényezőként az esetek közel egyharmadában jelen van, mint figyelmetlenséget súlyosbító körülmény, ez igaz. Nem sorolnám, hogy mik a legkritikusabb pontok, mert ezt a kedves hallgatók tapasztalatai szerint jobban tudják, mint én. Egyébként Csíkszereda bejáratán még mindig van egy 10 km per órás korlátozás, amit szerintem már reflexzerűen kerülünk, ez zárójelbe zárva. A rövid válaszom a reakcióra az egyértelműen az, hogy bármilyen is legyen a bármikori közlekedési környezetünk állapota vagy jellemzője, közlekedés részvevőjeként e tekintetben nem áll módunkban ezt azonnal megváltoztatni. Ez nem jelent más, mint azt, hogy az egyedüli felelős és esetenként akár életmentő hozzáállás minden ilyen esetben nem az, hogy törekedjünk azonosítani, hogy mit tudunk majd felhozni mentségünkre, vagy kit tudunk hibáztatni egy esetleges incidens vagy baleset esetén, hanem az, hogy képesek legyünk megfelelően alkalmazkodni az adott útviszonyokhoz, a közlekedési viszonyokhoz, azzal az általános, azt az általános eredményességet követve, mi szerint mindig mi a legfontosabb? Az, hogy mindenki éppen és egészségesen érjen haza, és a kedves hallgatónak is ugyanezt kívánok.
Létezik adat arra vonatkozóan, hogy jobb úttervezéssel a balesetek mekkora része lenne megelőzhető? Most jobb úttervezés alatt nem csupán a táblázást értjük, hanem akár azt is, hogy miért ne kevesebb kanyar?
Természetesen, hogy a tervezőket támogatandó léteznek nemzetközi közlekedésbiztonsági kutatások ebben a témában. Ezek szerint legutóbb olvastam, hogy a súlyos balesetek körülbelül 30-40%-a lenne megelőzhető, vagy jelentősen enyhíthető, kizárólag csak az infrastruktúra tudatos tervezésében, az úgynevezett megbocsátó útak koncepcióját követve. Itt, hogy igaz, hogy a balesetek több mint 90%-ában jelen van az emberi hiba, de igaz az is, hogy a jobb úttervezés képes semlegesíteni ezeket, de ez már csak az új utak építésénél tud érvényesülni. Látott már mindenki ilyen alapvető megoldásokat, vagy közlekedési fluktusokat. Fizikailag, ha elválasszák, akkor egyértelműen, ha nincs kereszteződés, akkor nincs baleset. Mindenki látja azt, hogy a körforgalomba néha kényelmetlen is a közlekedés, de forgalombiztonság szempontjából 70-90%-kal csökkenti a halálos és a súlyos sérülésekkel járó balesetek számát. Azt is láttuk már, hogyha az útszegélyek veszélytelenül vannak kialakítva, akkor ez szintén hozzájárulhat, vagy az önműködő sebességkorlátozó elemek beépítése, amik igaz, hogy kényszert vezetnek be, itt a buktatókra gondolok, amik helyenként jelentkeznek, de az eredményesség az egyértelmű, hogy rákényszerítik a sofőrt lassításra. Ami újszerű kezdeményezések és Európa szinten már gyakorlat, az másik kettőt említeném utolsóként, hogy európai gyakorlat már az emelt szintű kereszteződések kialakítása. Mit jelent ez? Hogy a mellékutak becsaptakozásánál az úttestet a járda szintjére emelik. Ez nem csupán egy fekvő rendőr, hanem egy egyértelmű jelzés, hogy a sofőr most egy olyan zónába lép be, mellékútról érkezve, ahol a gyalogosok, kerékpárosok és főleg a keresztezett úton közlekedőítást. A második jó megoldás, ami körvonalazódni látszik, azok a vizuális szűkítések, ezek is hatékony megoldásnak bizonyulnak külföldi gyakorlatok vetületében, ami serkenti az ösztönös sebességcsökkentést. Itt arról van szó, hogy lakott területeken az utakat fizikailag például eltérő színű burkolattal, vagy akár útszéli növényzettel leszűkítik. Ez mit eredményez, hogy növeli a sebességérzetet a járművezető szempontjából, így a vezető biztonságosabbnak érzi a lassabban haladást, és természetesen így ellenőrzötté válik a közlekedés, és könnyebben kezelhető minden forgalmi helyzet.
Említette ön itt az imént a betonelemekkel történő sávelválasztást. Marosvásárhely közelében is van olyan település, ahol így van elválasztva a két sáv egymástól, és az ott lakók arra panaszkodnak, hogy a sofőrök autópályaként értelmezik ezt, és ahelyett, hogy lassabban közlekednének, vagy lassítaná, épp ellenkezőleg mindenki gyorsabban megy, mert hogy a szembejövővel elkerüli az ütközést mindenképp. Tehát, hogy ellenkező hatást. Hát a célt el, viszont gyorsabban haladnak. És lakott területen 90-100.
A tévhit az, hogy a gyors hajtás az első számú baleseti ok. Romániában a balesetek 38%+18%-át a figyelmetlenség okozza, tehát több, mint felét.
De ez nem tehát köthető össze a sebességgel? Amikor gyorsabban megyek, akkor ahhoz társul a figyelmetlenség is?
Ellenkezőleg, aki járművezetői tapasztalattal bír, az érzi azt, hogy minél, ha tudatosan vállom a nagyobb sebességgel való közlekedést, automatikusan az elménk úgy van konstruálva, hogy a figyelem koncentráció, tehát összpontosítás élénkítődik azonnal. Tehát igaza van abban, hogy lassan kezdünk elferdülni egy pszichológiai előadás irányába, amit nem szeretnék. Tény az, hogy egy dolog biztos, hogyha nem kellene keresztezzük útjainkat egymás között, akkor nem lenne baleset. Értelemszerűen, hogyha a fluxusok szétválasztódnak, és nincs kereszteződés két jármű között, akkor a balesetnek a valószínűsége 70-90%-kal csökken.
Sándor Gábor közlekedésbiztonsági szakember volt, szállításügyi államtitkár a mai napra kész vendége. Néhány héttel ezelőtt volt egy súlyos baleset Romániában, Temes megyében. Nagyon sokan felkaptuk erre a balesetre a fejünket. Görögországi fiatalok haltak meg, igencsak furcsa körülmények között. Egy járműnek a fedélzeti kamerája rögzítette ezt a balesetet. Nagyon-nagyon sokan megnézték ezt a videót. Gyakorlatilag azt láthattuk, hogy a gépjármű vezető, mintha meg sem próbált volna visszatérni a saját sávjába, és ütközött egy szembejövő nyerges vontatóval. Eltelt néhány hét a baleset óta. Tudunk részleteket?
A január 27-i lugosi baleset kivizsgálási eredményeiről még nem jelent meg hivatalos közlemény. Mindenki tud és látta a tragédia részleteit. Azt is, hogy a balesettel kapcsolatosan a sajtóban is, a közösségi médiában is számtalanok fejtés és spekulációt olvashattunk, vagy hallottunk. Többé-kevésbé szakavatott egyénektől és véleményformálóktól is. Hallottunk arról is, hogy egy túlélő beszámolója szerint a kormány leblokkálhatott, miközben a sávváltás történt, tehát a sávtartó rendszer meghibásodását említette. Arról is hallottunk, hogy egy kátyú miatt történhetett a baleset. Az is elhangzott, hogy a balesetet a járművezető valamilyen figyelemelterő tevékenysége miatt történhetett. Ezek mind feltételezések. Számunkra nem lényeges az, hogy a kivizsgálás eredménye kinek ad majd igazat, és milyen mértékben. Ennél sokkal fontosabb felelősséggel taglalni azt, ami sajnos a tragédia kapcsán megszólaltatott, megmondó emberek okfejtéseinek és főleg megjelent sajtóhíreknek legnagyobb hiányossága, ami nem más, mint az, hogy mit tanulhatunk ebből az esetből, illetve mi az a jövőbe mutató megelőzés célú megoldás, aminek a következetes alkalmazása garanciaként szolgál számunkra az esetleges balesetek elkerülését követendő. Azt gondolom, hogy a 7 halálos áldozat és a 4 sérült által átélt traumák felismerése árán megerősítés nyer, és talán egy egyértelmű megértést is az a tény, hogy a járművezetésben vannak alapvető és általános érvényű stratégiai és taktikai úgynevezett aranyszabályok. Ha ezekre nem figyelünk, és főleg ha nem tartjuk ezeket tiszteletbe, akkor sajnos bármikor számolnunk kell nem a rendőri, hanem az élet esetenként kegyetlen fegyelmezésével. Azon túlmenően, hogy az autó csak azt teszi, amit mondunk neki, nem azt, amit szeretnénk. A temesvári eset kapcsán tanulságos elismételni azt, hogy mennyire fontos 2 dolog. Az első, egyrészt a tudatos tekintet vezetés. Felismerve az eset kapcsán is, hogy az autó oda megy, ahova a tekintetünket szegezzük. Ennek az oka egyértelműen nem más, mint az, hogy az elménk úgy van kódolva, hogy a mozgást a vizuális fókuszhoz igazítja. Ez azt jelenti, hogy a kéz öntudatlanul is követi a tekintetet. Tehát a vezetés közben meglátunk egy kátyút, vagy egy közeledő járművet, vagy bármilyen akadályt, és a tekintetünket ráfixáljuk, azaz folyamatosan azt nézzük, akár azzal a félelemmel is, hogy jaj, nehogy eltaláljam, az idegrendszer idézőjelbe parancsot ad a kezeknek, hogy kormányozzam pontosan abban az irányba, tehát igazoltnak látszik így elvszerűen az, hogy amitől félünk, attól nem menekülünk. Tehát a tudatos tekintetvezetés nem jelent más, mint folyamatosan követni a néz oda, ahová menni akarsz vezetési taktikát. A tekintetvezetésen kívül a második legfontosabb tanulság az az, hogy a vészhelyzeti reflexeink ellenőrzését célzó önuralom talán a legfontosabb. Ez esetenként akár életmentő is lehet. Tény az, hogy amikor megijedünk, hajlamosak vagyunk vagy lefagyni, azt jelenti, hogy a tekintetünkkel a veszélyforrásra fókuszálunk, ez csőlátást jelent, egyebet semmit nem látunk, illetve tetlegesen elfelejtjük, hogy van fékpedál például. A második jelenség, ami kevésbé súlyos, az az, hogy ösztönösen túlrántjuk a kormányt, vagy esetenként vészfékezünk is. Ez a racionális elménk védelmi mechanizmusa, miszerint a tudatunk soha nem vállalja sem látni, illetve részt venni, sem részese lenni a kudarc élményeinknek. Tehát megszűnik a racionális elme az ijegység hatására. A higgadt önuralom megőrzésének eszköze a következetes közlekedési fantázia gyakorlata, erről is beszéltünk korábbi műsorokban. Ez az egyedül, ami véd a meglepetésekről. Mit jelent ez? Nem egyebet, mint információ éhségre épülő valószínűség vadászatot. Tehát folyamatosan festem az ördögöt a farra gyakorlat. Mi ennek a tétje? Az, hogy készek és képesek legyünk elképzelni, előrevetíteni még a legvalószínűtlebbnek vélt történéseket is, főleg azokat, amik rend és tapasztalatunk szerint váratlanul, de bármikor bekövetkezhetnek. Mi a cél ebben a gyakorlatban, tehát a közlekedési fantázia gyakorlatában, hogy bármilyen forgalmi helyzetben, bármikor, bármilyen körülmények között legyenek tudatosan előkészített tetleges megoldásaink, és akár menekvési útvonalunk is. Tulajdonképpen ez a két tanulság zömítve, ami az, amit tanulhatunk a temesvári tragikus balesetről. Szerintem a 7 áldozat emléke, illetve a 4 sérült traumája, nem hiszem, hogy a kamion vezetője valaha még fog járművezetőként dolgozni, tehát ezek a terhek gyakorlatilag gondolatébresztőek számomra, és azt gondolom, hogy mindannyiunk számára, de csak abban az esetben, hogyha eltekintünk az eszelő sokfejtésektől, és azt követjük, ami normális, hogy tanuljunk mások hibájából, illetve a tapasztalati tudásunkat osszuk meg másokkal is, mert ezáltal a saját bölcsességünket zömítjük.
Említette ön azt, hogy ott volt a hírek között a vezetéstámogató rendszernek a meghibásodása. Nem arról fogunk beszélni, hogy igaz-e ez vagy sem. A nyáron megjelent egy érdekes cikk a német Der Spiegelben a kötelezővé tett vezetéstámogató rendszerekről, és ez a cikk, hát arra a következtetésre jut, elnézést a kifejezésért, hogy azért jók ezek a rendszerek, mert hogy mi, sofőrök, lassan túl hülyék vagyunk a vezetéshez, így fogalmaz a Der Spiegelnek a cikke. Beszéljünk picit arról, hogy milyen kötelező vezetéstámogató rendszerek vannak, amelyeket az új autókba kell beépíteni. Uniós döntés ez.
Hát a felvezetésben, vagy korábban volt olyan kedves nevesíteni néhány biztonsági rendszert, amivel a jelen pillanatban a kötelező felszereltség részét képezik. Én ezeket nem ismételném el. Talán az alkoholszonda előkészítése az, ami kimaradt a felsorolásból, vagy a tolató asszisztens, vagy a vészfék jelzés jelzőlámpa. Alapvetően szeretjük, hogyha járműnk jól fel van szerelve, lehetőleg olcsóbb áron, vagy legkisebb áron. Mindezek a felsorolások a 2021. július óta kötelezővé tett felszereltségeket nevesítette. Én inkább a jövőképre fókuszálnék, tehát még van 3 mérföldkő, ami vár ránk a kötelező felszereltség tekintetében. 2026, tehát ez év július 7-től egy nagy mérföldkővel számolunk, amikor minden olyannan gyártott autóba kötelezővé válik a megkülönböztetett figyelmeztetés a járművezető figyelmetlensége esetén. Ez a fáradtságot figyeli, illetve nem csak a fáradtságot, hanem a szemmozgást, a fejpozíciót figyeli, hogy a sofőr elnézze például az úttól, vagy telefonál menet közben, és azonnal riaszt. A második kötelező rendszer júliustól a kiterjesztett vészfékező rendszer. Ez mire jó, hogy a személyautók és a kisteherautók vészfékezőjének képesnek kell lennie a gyalogosok és a kerékpárok még pontosabb felismerését, és ezáltal a gyalogos vagy a biciklis gázolás elkerülését, tehát ettől védeniük kell. És a harmadik és utolsó újdonság az, hogy a vészjelző lámpa lesz kötelező, a hagyományos elakadási jelző 3 szögeket váltja fel, egy digitális villogó narancssárga lámpa, amely balesetkor automatikusan küldi a jármű pontos koordinátait a hatóságoknak. A következő mérföldkő az 2029. január, ahol ez inkább a telhutók és a buszok biztonságára helyezi a hangsúlyt, a közvetlen látási szabvány lép érvénybe, itt szigorítják az előírásokat a buszok és telhutók szélvédőinek és ablakainak kialakítására, hogy a sofőrök a holt térfigyelő kamerák nélkül is jobban lássák a gyalogosokat és a kerékpárosokat, és egy fejlettebb vészfékezési rendszer lesz kötelező a tergépjárműveknél, még kifonomultabb ütközés kerülő rendszerekkel kell ezeket felszerelni. És nem távlatilag szerepel a napirenden, vitat tárgyát képerzi a biztonságosabb üvegezésre vonatkozó, tehát szélvédő ablakok követelmi rendszerének az újra gondolása, és nem utolsó sorban a járművek tartósabb gumiabroncsokkal való felszerelése, de ezek távlati előírások, amik kötelezővé válnak. Egyelőre még nem tisztázott, milyen határidőbe.
Beszéljünk picit azokról, amelyek itt vannak lassan a nyakunkon, tehát az idén bevezetésre vagy kötelezővé tételűekre. Kérdés számomra, hogy ez egy automatizált segítség, de hogy ez nem vezet figyelemvesztéshez, illetve a kényelmesedéshez. Most nyilván az nagyon jó, ha az autó meg tud állni, hogyha egy gyalogost vagy kerékpárost lát, hogy afelé halad az autóvezető, vagy a fáradtság figyelőnél, hogyha látjuk azt, vagy ha érzékeli azt, hogy elbobiskolt valaki, akkor félrehúz vagy vészfékez, csak hogy ez nem váltja ki azt a hatást, hogy hát beülök fáradtan is az autóba, mert hát majd úgy is megáll, ha arról van szó.
Tökéletesen igaza van. A technika egy két élő fegyver. Miközben drasztikusan csökkenti a fizikai hibákból eredő tragédiák számát, valóban új típusú kockázatokat jelent, például az említett elkényelmesedés. Ez egy lustasági effektus. A pszichológia ezt automatikus önelégültségnek nevezi. Ennek folyamata lépésről lépésre jó, ha tudatosítjuk. Egyrészt kialakul egy túlzott bizalom. A sofőr megtapasztalja, hogy a sávtartó például, vagy a távolságtartó tempomát helyette is vezet, ezért elkezdi másra irányítani a figyelmét, ha nem figyel oda. A figyelemvesztés a második útvesztő, mivel az agy nincs folyamatosan ingerelve, nincs szükség apró korrekciókra, a sofőr éberségi szintje leesik. És a harmadik fázis a lassú visszavétel. Ami talán a legveszélyesebb, hogy amikor felfedezzük, hogy a technika elérte a határait, például elmosódott az útburkolati jel, vagy hirtelen jégfolt, vagy bármilyen az elektronika által nem értelmezett jelenséggel van dolgunk, akkor az elektronika kikapcsol. Ilyen esetben a sofőrnek sokkal több időbe telik visszanyerni az uralmat, mintha folyamatosan figyelt volna. Tehát ez a három útvesztővel számolnunk kell, ezzel csak a tudatossággal tudunk válaszolni. A szabályozás valóban védekezik ebben a vetületben is, vagy kiterjedt a törvényalkotónak a figyelme ezekre a veszélyekre is. Ugyanis kötelezővé tett az éberségfigyelőket, a kormányérzékelést. Lám-lám, hogy a technikai fejlődés tulajdonképpen az emberi gyengeségekre épül, annak ellenére, hogy nem helyettesíti a sofőrt, hanem egyfajta digitális védőhálóként kell elképzelni. A cél az ezekkel, hogy a technika kezelje legalább 95%-ban az emberi hibát, mulasztást, de a sofőr maradjon kapitány a fedélzeten, ahhoz, hogy kapitány maradjon a fedélzeten, szükség van egy tudatos figyelemösszpontosításra, annak ellenére is, hogy a felszereltségünk maximális, tehát ezeket segítségként, vezetés támogatóként kell kezelni, nem behelyettesítőként.
Egyetértően a Der Spiegel cikkének a megállapításával, hogy túl buták vagyunk lassan a vezetéshez? Vagy elbutítanak ezek a rendszerek? Vagy nem mindenkit, de van, akit igen?
Jó, ha azt hisszük magunkról. Tény az, hogy az elmúlt 5 évben a járműiparban több fejlesztési megvalósítást egyeztek, mint az utóbbi 50 évben, tehát óriási fejlődés van. Ma már nem újdonság, és nem is számít csodának, akár az önvezető autó sem. Következésképpen az önvezető autók világában, vagy a mesterséges intelligencia világában egyre kevésbé lesz fontos, ezt magam bátorítására is mondom, hogy járművezető érti-e, hogy mit tud és mit nem tud az autó elektronikája, ugyanis az aktív biztonsági rendszerek már nem csak segítik, illetve a járművezető partnereként nem csak szolgálják és vigyáznak a közlekedési biztonságra, hanem esetenként okosabbak is, mint mi, sőt, be is helyettesítik a járművezetőt, lásd a kanyarstabilizátor például. Tehát elvileg az aktív biztonsági berendezések műszaki válaszként születnek, és születtek és születnek ezután is folyamatosan. A járművezetők részéről megfogalmazható közlekedési kényelmi elvárásokra, gondoljunk itt a visszagurulásgátról például lejtőn, másodszorban az esetenként vélhető vagy bizonyított lustaságunkra is válaszsal szolgálnak, vagy a figyelmetlenségünket is kezelik, gondoljunk itt a fényváltóra, automata fényváltóra, a kanyarjelző automatikára, a távolságtartó radarra, a sávtartó rendszerre, a vészfékezőre, stb. És harmadfokon olyan lehetséges vezetéstechnikai beavatkozásokra is képesek, amikre egyébként a sofőr vagy nem képes, gondoljuk itt az ESP rendszer, vagy esetleg csak késve, vagy nagy odafigyeléssel, erőfeszítéssel tud jól elvégezni, mint feladat. Például fékezéskor igaz az ABS segít, ami ABS-et nehéz leszimulálni lábbal, vagy túlpörgés gátló induláskor, vagy visszagurulás gátlók, ezek mind okosabbak, mint a járművezető. Tehát az, végezetül azt tudom mondani, hogy jelen pillanatban egyre fontosabb nem feltétlenül érteni, hanem inkább ismerni, tudomásul venni és kezelni a biztonsági rendszerek működési sajátosságait. Itt különös tekintettel azokra a szegmensekre vagy jelenségekre, amikre akár meglepetésszerűen hadcser be az elektronika, ugyanis ezek még jól tudnak gondolkodni, de nem elég gyorsan. Tehát eseti késéseket tapasztalhatunk például fényváltáskor, távolságtartás esetében. Esetenként az elektronika túlreagálhat, lásd itt a követési távolsági változásokra nem reagál úgy, ahogy mi szeretnénk. De vegyük számításba is, hogy van az elektronikának egy alkalmi úgynevezett szigora, és például a jelzés nélkül is elvártáskor egy meglepetésszerűen avatkozik be, vagy a felső sebesség határbeállítása után nyomjuk a gázt, és nem értjük, hogy miért nem megy jobban az autó. Védő kiderül, hogy a sebességhatárt mi állítottuk be. És nem utolsó sorban, ami fontos így a járművezetés szempontjából, hogy enyhítsük a Spiegel megállapítását. Tulajdonképpen a mi dolgunk nem más, mint az, hogy biztosítsuk a elektronika működését biztosító felszerelések készenléti állapotát. Itt arra gondolok, hogy az érzékelőket tisztítsuk, a radar tisztítsuk, a kamerák tisztaságára vigyázunk, stb. Tehát van egy problémánk, igen, egy adott pillanatban rosszul esik. Az Euro 6-osnál volt ez a markáns változás, amikor a járművezetők idegenkedtek az autótól, mert rájöttek arra, hogy a jármű esetenként okosabb, mint ők, és akkor nem értették, hogy most ki vezet a járműje vagy ő. Lényeg, ami lényeg, az az, hogy azt gondolom, hogy ha megtanulunk élni ezekkel az elektronikákkal lehetőségként, és felfogjuk, mint járművezetés biztonságát támogató eszközök, tehát eszközszinten közelítjük ezeket a történeteket, akkor valószínű, hogy sokkal jobban fogjuk érezni magunkat, és ismét urrá leszünk a járműn, hogyha időszakosan, és ez főleg aki új járműt vásárol, annak javallott, hogy próbálja ki azokat a rendszereket, amelyekkel a jármű fel van szerelve, hogy ne élesbe kelljen szembesülniük a esetleg működési sajátosságaival.
Legyen ez a zárszónk. Sándor Gábor közlekedésbiztonsági szakember volt, szállításügyi államtitkár. Köszönöm, hogy itt volt a Naprakészben, és válaszolt a kérdéseimre.
Én is köszönöm.
Önöknek, tisztelt hallgatóim, én köszönöm a figyelmet, viszont hallásra.